Kedves testvéreim, Isten igéje, amely szólott hozzám, és hiszem, hogy szent lelke segítségű hívásával hozzátok is szólni kíván. Írva található az előbb felolvasott szakaszban, Sámuel első könyve 8. fejezetének 6. és 7. verseiben eképpen. Sámuel azonban rosszallotta, hogy ezt mondták, adj nekünk királyt, hogy bíráskodjék fölöttünk. És imádkozott Sámuel az Úrhoz. Az Úr pedig ezt mondta Sámuelnek, hallgassa nép szavára mindenben, amit mondanak, mert nem téged vetettek meg, hanem engem vetettek meg, hogy ne legyek a királyuk. Amen. Kedves testvéreim, Isten népe azt kéri Sámuel prófétától, hogy adjon nekik királyt. Addig ugyanis teológiai okokból Isten akarata szerint Isten népét nem királyok irányították, hanem az Úr által elhívott proféták, szent lelkes szolgálatra kész, karizmatikus vezetők. Ilyen volt Sámuel proféta is. Közben azonban, erről beszéltünk már, nagy mélységeket járt meg Isten népe, és eljutottak eddig a kérésig, adj nekünk királyt, ahogy az a többi népeknél is szokás. Mindjárt az elején hallhattuk a felolvasott igéből, hogy Sámuel rosszallotta ezt. És elkezdett imádkozni az Úrhoz, hogy mitévő legyen. Isten népe ezt kéri, adj nekünk királyt, miközben Isten népe nem csak tudta a leckét, hanem olyan sokszor megtapasztalta, hogy van ő nekik királyuk. Az egyetlen élő Isten, az Úr az ő királyuk, és rajta kívül valójában nincs más király, nem is szükséges más király. Ő az egész világmindenség ura és királya, azoknak ura és királya is, akik erről nem tudnak. Ez a Szentírás egyértelmű bizonyságtétele, és hogyha teológiai kifejezéssel szeretném összefoglalni ezt a nagyon fontos üzenetet, hogy az élő Isten az Úr a király, akkor azt mondhatnám, hogy Isten népe egy olyan berendezkedésben él, amelyet teokráciának hívunk, nem demokráciának, teokráciának hívunk, ahol igenis van hierarchia, és ahol a csúcson, az első helyen vitathatatlanul az élő Isten áll, mindeneknek királya, aki összetartja ezt a világmindenséget, és hordozza, megtartja az ő népét, benne az almádi gyülekezetet is, egyen-egyenként mindannyiunkat hordoz. Az énekből is kiderült, az imádságból is hálát adtunk azért, hogy ez a király, az élő Isten, az egyetlen olyan király, az egyetlen olyan uralkodó, az egyetlen olyan vezető, bocsánat, hogy a saját fogalmainkkal élek, csak azért, hogy értsük, miről van itt tulajdonképpen szó. Tehát az élő Isten az egyetlen olyan uralkodó király és vezető, aki az alattvalóit igazán szereti. Aki számára az alattvalói egyben a testvérei is. egyben a barátai is. Ahogy Jézus Krisztus mondta, ti az én barátaim vagytok. Ő az egyetlen király, aki egyben pásztor is. S ő az egyetlen király, aki úgy pásztor, hogy életét adja az övéért, hogy ezt egyszülött fiában, Jézus Krisztusban megmutatta. Tehát annyira szereti az alattvalóit, hogy mindent megtesz értük, akik a barátai, a testvérei, pásztorolja őket, üdvösséges javakban részesíti őket, már itt és majd a kiteljesedésben oda át. És ebből a bizonyosságból következik, erre a világra nézve, kedves testvérek, mindenféle rend, amit egy méhkaptárhoz tudnék hasonlítani, bár nem vagyok méhész, nem vagyok szakember, de sokat hallottam erről a területről. A méhkaptárban egy szent, hierarchikus viszonyban rend van, ahol minden egyes méhecske ott van a maga helyén, és engedelmeskedik a királynőnek, és végzi szorgalmasan a maga munkáját, és amikor elvégezte a feladatát, akkor elmegy ebből a világból, és közben végzi azt a kibeszélhetetlen transformációs, átalakító munkát, hogy a virágporból tápláló méz legyen mindannyiunk számára. Ugye értjük a képet. Az Úr, az élő Isten, a mi királyunk, aki egyben pásztor is, aki életét adja alattvalóért, barátaiért, testvéreiért, ezt megmutatta Jézus Krisztusban, és ebből a bizonyosságból következik egyedül az a rend, ami boldoggá tehetné ezt a földi életet, ahol nincsenek fölösleges viták és konfliktusok, ez az Isten eredeti akarata és gondolata egyébként, hanem mindenki egy engedelmes rendben, az Istentől rendelt helyén van. De ez a rend csak ebből a bizonyosságból fakadhat, az Úr, az élő Isten, a király, és rajta kívül nincs más, és mi egyet tehetünk, leborulva hódolunk előtte, és hagyjuk, hogy ő Jézus Krisztusban magához felemeljen minket. A magunk helyén pedig végezzük a feladatainkat. Ha azonban nem így van. És erre hosszan utal a 8. fejezet. Egy szakaszt kihagytam belőle, azt is olvassátok majd el odahaza. Mert ha nem az élő Isten az Úr és a király, hanem valaki más. Ha mi magunknak akarunk királyt, ahogy Isten népe ezt kérte, adj nekünk királyt, ahogy a többi népnél szokás, akkor az eredeti isteni rend, az eredeti isteni gondolat megtörik, megszakad, csorbát szenved, és hadd mondjam ki, hogy ebből az igéből ez látszott, hogy egyszerre csak minden borul. Helyre hozhatatlanul, minden összekeveredik, és kialakul egy káosz, amit a teológia nyelvén bűnesetnek nevezünk. Egyszerre minden borul, mint amikor egy dominó sorban az első dominót meglökik, és vele együtt borul a többi is. Olyan ez a borulás, hogy senki nincs a helyén. Az Istentől rendelt helyén, és ebből fakad mindenfajta konfliktus. Olyan ez, mint egy épület esetében mondjuk a csúcs meg a fundamentum helyet akarna cserélni. Mondjuk a mi templomunk esetében a torony süveg és a fundamentum, ha egymással helyet cserélne, elképzelhetetlen egy épület szempontjából. És valóban az emberi társadalomban, az emberi közösségekben ez történik. A bűneset óta ez történik. Minden borul. Borul a hit. Az élő hit. Borul az élő hitből következő áldott, szent, gyümölcsöző kultúra. Borul az örökkévaló, vitathatatlan értékrendszer. Borul az Isten által ebben a világban kigondolt hatalmi viszonyok sokasága. És aztán borulnak házasságok, borulnak családok, és borulnak életek. Ez valójában egy halálos állapot, és az Isten gyermeke az, akinek már kezd fájni ez a káosz, és ahogy több Isten tisztelet óta hangsúlyozzuk, elkezd sóhajtozni emiatt a káosz miatt. És részletezés az ige, hogy mi minden borul, ha nem az Úr a mi királyunk. Hadd legyek igeszerű, az ige alapján próbálom ezeket felsorolni. Isten népe hiába tartott nagy bűnbánati Isten tiszteletet, újból elköveti azt a hibát, hogy nem Isten szavára, nem Isten igéjére, nem Isten útmutatására figyel, amit Sámuel közvetített feléjük. Nem hallgattak Sámuelre a többszöri figyelmeztetés ellenére sem, hanem kijelentették, adj nekünk királyt, ahogy a ma embere is sükert az Isten igéjére, féltő szeretettel, figyelmeztetéssel tolmácsolt szavára. A másik ilyen borulás, ami benne van a mai igében, igazából már ebből következik, ahogy Sámuel fiait elén tárja Isten igéje. Sámuel fiai már nem olyanok voltak, mint Sámuel. Már nem az Isten elhívott emberei voltak, már nem figyeltek az igére, már a maguk hasznát keresték, mindenben csak a maguk hasznát keresték. Ismerős ez, kedves testvéreim, még az egyházban is mindenütt a magunk hasznát, a magunk dicsőségét keressük. Megvesztegetési ajándékokat fogadtak el, elferdítették az igazságot, ezt hallottuk, ezt olvastuk róluk. Ha nem az Úr a király, akkor minden borul. És ennek a borulásnak a csúcsa, hogy tovább részletezzük ezt a borulást, ezt a káoszt, ezt az összevisszaságot a felolvasott ige alapján, azt mondja Istennek népe, hogy mi olyanok akarunk lenni, mint a többiek. Mint a többi nép. Ezért adj nekünk királyt. Értitek ezt, kedves testvérem, hogy milyen döbbenetes ez a mondat a borulásnak, a káosznak, a rettenetnek a ne továbbja? Hát éppen arról van szó, hogy Isten szeretettel kihívta az ő népét. Jézus Krisztusban ez az egyház, ezek vagyunk mi. Az eklézsia, kihívott a közössége, és akkor éppen ezek Isten népe, akinek elő kellene járni Krisztust követve mások számára, akiknek hegyen épített várossá kellene lenni, meg világossággá, meg lámpássá kellene lenniük, hogy az Isten királyságának világosságát hirdessék, ehelyett azt mondják, hogy mi olyanok akarunk lenni, mint a többiek. Olyan akarunk lenni, mint a világ. És ez Isten népének, az egyháznak mindenkori, mai kísértése is. Mert erről szól minden technika, minden missziói módszer, hogyan tudjuk a ma emberét megszólítani, ó, ismerem én ezt. És akkor jövünk a technikákkal, meg a prezentációkkal, és valójában arról van szó, hogy hogyan tudjuk a ma emberét kiszolgálni, és észre sem vesszük, hogy olyanok leszünk, mint a többiek, hogy mi igazodunk a világhoz, egy olcsó konformizmus. Döbbenetes ez, hogy visszamegyünk a régibe, oda, ahonnan az Isten az ő kegyelméből kihívott bennünket. Döbbenetes az a jelenet Jézus Krisztus halála és feltámadása között, amikor a tanítványok is elbizonytalanodtak, és nem tudták, hogy mit élők legyenek. János evangélium a végén olvassuk, hogy ekkor Péter csalódottan feláll, és azt mondja, na én visszamegyek halászni. Tehát vissza oda, ahonnan az Úr Jézus Krisztus elhívta. Adj nekünk királyt, mert mi olyanok akarunk lenni, mint a többiek. Miközben az Isten népének a titka, az egyháznak a küldetése éppen ez, hogy ne olyan legyen, mint a világ, ez nem valami gőgös kiválasztottság, hanem a szolgálat áldása, küldetéses feladata. Ugye értitek, ha nem az Úr a király, akkor minden borul. Isten népe életében is minden borult, és a mai igéből is egyértelműen látjuk ennek a részletezését. Minden borul, alapvető kérdések borulnak. Pénteken a gyülekezeti filmklubban a 66. alkalmon néztünk meg nagyon eszméltető filmet, Oly sokáig szerettelek címmel, egy nagyon eleven beszélgetés alakult ki a film után, mert gyakorlatilag a film a végére derült ki, hogy igazából az aktív eutanázia kérdését feszegette. Nem akarok én most ebbe belemenni, de ugye értitek, hogy itt van a baj, amikor az ember saját maga királya az élő Isten helyett, amikor minden olyanba bele akar nyúlni, amiben már nincs illetékessége, és a szabadság nevében, meg a szabadságjogokra hivatkozva minden határt nem által túllépni. Fáj nekünk, kedves testvéreim, ez a káosz. Ez az ége hirdeti, hatalmas bizonyossággal hirdeti, hogy az élő Isten az Úr a király, aki pásztorunk is egyben, aki Jézus Krisztusban megváltott, aki a javunkat akarja, aki azt akarja, hogy életünk legyen és bővölködjünk, és mi pedig vissza akarunk menni a régibe, olyanok akarunk lenni, mint a többiek, olyanok akarunk lenni, mint a világ. És az élő Isten még ekkor sem adja fel. És ez az igazán döbbenetes ebben az igében, egy olyan evangélium, ami előtt csak leborulni tudunk, amikor azt mondja az ingatag, engedetlen, sokszorosan engedetlen népét látva, az élő Isten Sámuelnek, hogy tudod mit? Ha akarnak királyt, mint a többi népek, akkor adj neki királyt, bár figyelmezteti az Úr Sámuelen keresztül őket erre a veszélyre. De akkor adj neki királyt, és általa rajta keresztül legyen törvényes rend ebben a bűnrontott a világban, mert káoszban nem lehet élni. Mert csak az Isten szerinti rendben teljesedhet ki az emberi élet ebben a világban is. És ez a képlet, hallhattuk az igéből, és nem akarok itt társadalomtudományi órát tartani, igazából az Istennek kedves módon úgy hangzik, hogy a nép engedelmeskedik a vezetőinek, különböző szinteken, a vezetők az Isten által egy adott időre rendelt királynak, és a király pedig engedelmeskedik az élő Isten akaratának. Azt mondja az Úr, micsoda kegyelem, a rend érdekében, az üdvözítő rend érdekében legyen királyotok. De akkor ez a minta. Ezért olvassuk újból és újból a Szentírásban, hogy imádkozzunk a vezetőinkért. Imádkozzunk azokért, akik fölöttünk vannak. Imádkozunk? Testvéreim, nem imádkozunk. Teljesen mindegy, hogy ki a vezető, hogy ki a király, hogy ki az uralkodó. Folyamatosan bántjuk őket. Folyamatosan szídjuk őket. Nem a bibliai parancs szerint járunk el. Engedetlenek vagyunk. Persze, ha a király, az uralkodó visszaél az Istentől kapott mandátumával, ezt neveznénk szélsőséges esetekben diktatúrának, de számos más változata is van, ezt majd a királyon az Isten számon kéri. De ha a nép engedetlenné lesz, és nem tiszteli a vezetőjét, nem imádkozik a vezetőjéért, és annyiféle tiszteletlenség van mindenféle szinten és mindenféle fórumon, már szinte elhordozhatatlan, már szinte tényleg fáj, a hívő embernek kell, hogy fájjon, akkor kialakul a demokrácia torzult formája, amiben az énnek van egyedül hatalma. Isten könyörült, ha királyt akartok, bár én vagyok a királyotok, akkor legyen király, de akkor az én szerintem való séma alapján egy engedelmes rendben működjék mindez. És az ember ezt is elrontja. Pedig az Isten a végsőkig elmegy, hogy kegyelmet gyakoroljon az ő népén, és megtartsa az ő népét az ő útján. Mi a megoldás? Kedves testvéreim, kérdezem, mi a megoldás? Isten elment gyakorlati értelemben is a legvégsőkig, meg az üdvösség tekintetében is a legvégsőkig értünk. És nézzétek meg, hogy milyen világot élünk. Nem merünk már felülni egy vonatra, egy repülőre. Nem merünk távoli tájakra utazni. Valami alapvetően megbomlott, de ez csak nagy méretekben van így, mert kis méretekben pedig annyiféle válság az emberi kapcsolatokban, mert nem tisztelünk se Istent, se embert. Mi a megoldás? Egyetlen egy megoldás. Adatik. És ezzel be is fejezem ezt az ige hirdetést. Amit a 6. vers 2. felében olvashattunk, hogy amikor Sámuel meghallotta ezt a kérést, akkor leborult és imádkozott. Mi sem tehetünk mást. Reborulunk és imádkozunk. És ennek az imádságnak legyen a tárgya az, amit a Szentírás utolsó előtti versében, mint egy az imádság imádságaként olvashatunk, és amely így hangzik, hogy jöjj, Uram Jézus! Jöjj, Uram Jézus! Jöjj, megváltó Úrunk! Egyedül Te formálhatsz rendet bennünk, közöttünk. Jöjj, Urunk Jézus, először is a Te néped közé. Jöjj a hívő ember életébe. Adj élő hitet. Jöjj a mi gyülekezetünkbe. Jöjj a Te egyházadba. Jöjj a mi szeretett református anyaszent egyházunkba. Áld meg a kereszténység ügyét. Most egyelőre ne beszéljünk a világvallásokról, magunkról beszéljünk. Ha kell, terelges bennünket vasvesszővel, rász fel bennünket, ébresz fel bennünket, hogy rádöbbenjünk, Te mennyire szeretsz bennünket, és ez változtasson meg bennünket, szűjön újjá bennünket, hogy képviselhessük azt a rendet, ami a Te rended, más emberek felé is, mert Te valóban azt akarod, hogy életünk legyen, és bővölködjünk. Jelenj meg közöttünk, jöjj, Urunk Jézus Krisztus! És ha konkretizálni akarom ezt a könyörgést, és tegyük ezt, akkor fogalmazzuk meg ezek után ezt a könyörgést úgy, hogy jöjj, Urunk Jézus Krisztus, az adott időre rendelt vezetőink életébe és szívébe. Hát az igében olvassuk az Új Szövetségben, hogy mert tőlük függ a mi életünk és jólétünk, hogy te szerinted való, bölcs és áldott döntéseket hozhassanak neked való szent engedelmességben. Testvéreim, Isten igéje szívünkre helyezi a felelős vezetőkért, a közvetlen főnöktől kezdve elegészen a világ nagy vezetőjéig, az értük való közben járó könyörgés. Nap mint nap tedd ezt! Mielőtt elkezdenéd őket bántani, mielőtt kritikai észrevételeket fogalmaznál meg velük szemben, jogos, nem jogos, most nem ez a kérdés. Előtte imádkoz érettük, előtte könyörög érettük. Jövel, Urunk Jézus Krisztus, áld meg a te népedet, jövel, Urunk Jézus Krisztus, áld meg a vezetőinket, és aztán az általad rendelt időben én kimondom, mert erre várok. Jöjj, Urunk Jézus Krisztus, vissza erre a világra, hogy megígérted, mert leszel eljövendő, és tedd teljessé rajtunk a megváltás művét. Urunk, mi szeretünk itt élni. Mi szeretünk élni ebben a világban. A földi élet a te ajándékod, de néha annyira elrontjuk, néha pokorrá tesszük. Néha már csak azt látjuk megoldásnak, de ez valóban megoldás, hogy te visszajössz, és a te eredeti rended végre maradéktalanul érvényesül a te népeden. Ez az imádság is benne foglalhatik, amikor azt mondjuk, jövel, Urunk Jézus Krisztus, a te népedre, az adott időre rendelt vezetők szolgálatára, és jöjj vissza erre a világra. Mert ha te jössz, és mi rádöbbenünk, hogy igazából te vagy az Úr és a Király, akkor rend támad a káoszban. Akkor akármilyen lehetetlennek tűnik a dominó borulása egy adott ponton, megáll. Olyan ez, amikor az Úr Jézus Krisztus megjelenik látható módon, bocsánat a képekért, erre a világra nézve, mint amikor egy koszos szobát végre kitakarítunk, vagy egy költözés után végre az utolsó doboz tartalma és a helyére került. De jó! Ne nagy fellélegzés! Az Úr Jézus Krisztus megjelenése erre a világra nézve azt jelenti, mint amikor a kifogott halat visszaengedik a vízbe. Azt jelenti, mint amikor a hervat virágot megöntözik. Az Úr Jézus Krisztus megjelenése erre a világra nézve azt jelenti, mint amikor felmegyünk ide az öregkegyi kilátóba, és egy nagyobb távlatban látjuk az összefüggéseket, nem csak az órunkig látunk. És a túlnani világra nézve pedig azt jelenti az ő visszajövetele, az ő királysága, még egyszer mondom elnézést a képért, mint amikor egy halálra ítélt nyakáról végre leveszi a kötelet. Mert az a kötél ott van mindannyiunk nyakán. És csak idő kérdése, hogy mikor és hogyan rúgják ki a sálait. Amikor ő végleg visszajön, leveszik ezt a kötelet. Irgalmat, menekülést, amnestiát, megváltást, örök életet nyertünk. Az Úr a Király minden borul nélküle. Jövel, Urunk Jézus Krisztus. Amen. Imádkozzunk! Urunk, hálásak vagyunk neked a mai igéért. Olyan nagy szükségünk volt a te szavadra. Azért is hálásak vagyunk, ha fáradtan jöttünk ide, és csak egy morzsát kaptunk. egy kis ige morzsát, ami mégis fontossá lett számunkra, amit elvihetünk, amit forgathatunk a szívünkben. Leborulunk előtted, szeretnénk vallani, hinni bizonyossággal, hogy te vagy a világ mindenség és a mi életünk királya. És köszönjük, hogy te olyan kegyelmes vagy, hogy belenyúlsz a mi életünkbe, és megállítod a dőlést, a borulást, a káoszt, a kárhozatos rendetlenséget, hogy belenyúlsz szervezett állapotunkban, és könyörülsz rajtunk. Már itt ebben a világban. Köszönjük, hogy ahogy Sámuel imádkozott, mi is imádkozhatunk. Imádkozhatunk a te népedért, benne a saját hitünkért, szeretteink hitre jutásáért. Imádkozhatunk vezetőinkért, bárkik azok, ha ők visszaélnek mindazzal, amit kaptak tőled, te majd megítéled őket, mert te vagy az igaz bíró. Köszönjük, hogy imádkozhatunk azért, hogy leborulva előtted mi magunk engedelmes életet élhessünk a magunk helyén, alázatban. És ha van alázat, akkor te vezetsz bennünket az úton, és az életünknek van kibontakozása. Ellenkező esetben valóban minden borul. Áldott légy, hogy te megszünteted, hogy Jézus Krisztusban egyszer s mindenkorra megszüntetted a káoszt. Megváltottál bennünket, levetted a nyakunkról a halálos kötelet, az ítél kötelét. Áldott légy azért, hogy Jézus Krisztusban van az egyetlen megoldás, a megváltás. És köszönjük azt a bizonyosságot, hogy te visszajössz, és teljessé teszed rajtunk a megváltás művét. Azt, amit hitben már itt megélünk, azt odát maradéktalanul, hiánytalanul nekünk ajándékozod. Köszönjük ezt az örömhírt. Így áld meg jövőhetünket. Ott, ahol éppen vagyunk. Beleértve a házasságunkat, a családunkat, a munkahelyünket. Te látod, hogy mennyi konfliktus, mennyi sérelem, mennyi rendetlenség, összevisszaság terhel bennünket, mennyi indulattal, add, hogy mindezekre másként nézzünk. Azzal a bizonyossággal, hogy te Úr vagy, te összetartod a dolgokat, ami bízunk benne. Te hordozol, te megtartod a te népedet, hogy világosság lehessünk, a Krisztus világossága mások számára. Hadd könyörögjünk így gyászoló testvéreinkért, akik az elmúlt héten szerettüktől köszöntek el az örök élet reménységében. Köszönjük, hogy itt vannak közöttünk. Köszönjük, hogy velünk együtt imádkoznak. Kérünk téged, szenteld meg közöttünk elköltözött testvérünk emlékét, aki hosszú gyengeség, elesett állapot után térhetett meg a te örökkévaló hajlékodba, ahol már nincs betegség, szenvedés, elgyengülés, csak te vagy minden mindenekben. Adj nekünk hitet a viszontlátás reménységében, Urunk Jézus Krisztus. Élő Istenünk, egyszülött fiadért, hallgass meg a mi imádságunkat. Urunk, királyunk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. A testvérek figyelmére ajánljuk az adakozást, amely az Isten tisztelet része. tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja a mi Urunk Istenünk. Mindezek után, a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, maradjon mindenkor mi velünk. Amen.